Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Bár 14 évesen az ország egyik legjobb sprintere volt, mégsem az atlétika lett a hivatása, sőt egy olyan szakmát választott, ahol csak évek alatt lehet eredményeket elérni. Ahogy magáról fogalmaz, a semmiből jött. De érdemes hozzátenni, hogy egy sprinter tempójával és egy maratoni futó kitartásával. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Ács Zoltán, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, akinek a hazai gyógyszergyártás és ellátás kiegyensúlyozott működése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét. A magyar érdemrend lovak keresztjével ismerték el. A Tápió vidék fővárosában született, ami egyébként egy 10-12 ezres település, nem tudom ennél pontosabban.
Volt talán 16 is.
Talán 16 is volt, azt mondja. Azért hívják a Tápió vidék fővárosának Nagykátát, mert olyan helyen van, hogy a környék egyik közigazgatási központja, egyébként Szolnok meg Budapest között van. Tehát a méretei miatt nem lenne fővárosnak mondható, de egy fontos helyszín ott abban a térségben, a tápióságban. Szóval Nagykátán született. Milyen családba ért? Kezdett, hova született?
Igen, még a múlt században születtem Nagykátán. Nagykáta egyébként járásközpont volt annak idején, talán most is az. Egyszerű munkás családba születtem, az édesapám az esztergályos volt, az édesanyám pedig adminisztrátornak lehet mondani. Adminisztrátorként kezdte a Nagykáta és vidéke áfésznál, ahol a később nagy szerencséjére az elnök vezérigazgatónak a titkárnője lett, ami hát egy komoly pozíció volt egy ilyen településen. Azt lehet mondani, hogy ha végignézek a családon, a nagy családon, az édesanyám vonalán nem találhatók diplomás rokonok. Talán édesapámnál a legfiatalabb fiú, akit ugye annak idején még az idősebb fiúk tartottak el, és így neki volt lehetősége egyetemre járni, rajta kívül hát az unokatestvérek között is egy-kettő található. Talán így azt lehet mondani, hogy első generációs értelmiségi vagyok a családomban.
Azt mondta nekem, mielőtt még bekapcsoltam ezt a magnót, hogy ön a semmiből jött. Miért mondta ezt?
Azért jöttem a semmiből, vagy azért mondanám ezt, mert nekem a gyógyszerészet tudományában nincsen hátterem, nincsen kapcsolati tőkém, nincsen ismerettségem, sőt tapasztalatom sem volt. Egyetlen egy dolog segített, hogy ide keveredjek talán, az, hogy rovarokat gyűjtöttem, nagyon szerettem a biológiát, mindig valamilyen kutató szerettem volna lenni, aki járja a világot mindenféle egzotikus állatok között. Hát emiatt, mivel Nagykátán volt ugyan gimnázium, de egy biológia tagozatos gimnáziumba szerettem volna menni, és így jutottam fel Budapestre 14 évesen, és ott végeztem el a Táncsics Mihály gimnáziumban a biológia tagozatos osztályt. Ahogy egy 14 éves fiú kikerül a családi védőernyő alól.
Kollégium.
Elkallódó fiatal embernek indultam az első két évben, amikor realizáltam, hogy az eredeti tervem ugye az, hogy valamilyen egyetemre biológia, tehát élettudományok vonalán folytassam a tanulmányaimat. Ez így valószínűleg nem lesz realizálható. Így a második év végén egy ilyen éles vonalat húztam a gimnáziumi tanulmányaimban, és onnantól kezdve tudatosan készültem az egyetem.
Csendes fiú volt akkoriban, visszahúzódó, introvertált, vagy szerette, hogyha a közösségben ott van, körülveszik?
Az, hogy introvertált lettem volna, azt azért nem merném állítani. Mivel én Nagykátán az ottani Vörös Meteor sportklubban egy élsportoló voltam.
Mi sportolt?
Atlétizáltam és kézilabdáztam. Tehát Nagykátán egy ilyen ismert valaki voltam, ugyanúgy az öcsémmel együtt. Elég magasra jutottam az akkor és erdülő sportpályafutásommal, országos döntőben is futottam, úgyhogy volt önbizalma milyen szempontból, azt el lehet mondani.
És ha már itt tartunk, akkor milyen távon volt bajnok?
100 méteres síkfutásban voltam, tehát én egy sprinter alkat voltam, és volt egy ilyen 4 próba, ez ugye a 10 próbának az előszobája. Annak többféle változata van, tehát én a dinamikusabb verziót csináltam, ahol sprint számok voltak és dobó számok.
Sportok királynőjénél, az atlétikánál
atlétikában. A legnagyobb érdeklődés kiváltó szám mindig, ott vannak a legtöbben, a sajtót mindig ez érdekli, meg a nézőket is, hogy ki a leggyorsabb 100 méteren. Akkoriban mennyi volt a világrekord, emlékszik rá?
Én azt tudom, hogy 13 évesen én 11.9-et futottam, az akkor egy komoly eredmény volt.
Az.
Az iskolában ezeket az atlétikai csúcsokat én tartottam nagyon sokáig. Az ottani táblán még néhány osztálytalálkozóra, amikor visszamentem idősebben, akkor is a saját nevemet láttam ott. De ez egy életszakasz volt. Édesanyám rendkívül agilis volt. Ő azt gondolta, hogy a sport az nem egy olyan út az ember életébe, amivel karriert lehet csinálni, vagy hát be lehet futni. Ugye a magasságom se volt meg, azért igazán jó sportoló az lehet, aki legalább 185-190 centi magas, még atlétikában sem árt ez.
Ő szeretett volna sportolni?
Rendkívüli módon komolyan csináltam ezt, tehát nyilván az eredmények is azért jöttek, mert lelkiismeretesen és szorgalmasan dolgoztam ezen, de hát így utólag most, hogyha visszanézek a pályámra, azért azt be kellett volna látnom, hogy ezekkel a genetikai adottságokkal nem valószínű, hogy komoly karriert tudtam volna befutni. Ott azon a helyen, ebben az életszakaszban, ugye én korán serdültem, ez egy reális előny volt, de ennek vége volt nyilván, és ezt jó, hogy édesanyámra hallgattam, és feljöttem Budapestre egy biológia tagozatos gimnáziumba, mert a sportból valószínűleg nem tudtam volna tovább menni.
Ez egy titkos sztori akkor az ön életében lehet. Ki jött rá a szó, hogy egy kiváló sprinter volt kamaszkorában, secret story ugye in English, és azt mondta, hogy ez volna az első dal, mindig és örökké. Miről beszélünk pontosan?
Pat Metheny. Ez a elköteleződésről és az elkötelezettségről szól nekem ez a dal. Valamit, amit az ember választ magának az életében, azt mindig és örökké kell, hogy képviselje és magával vigye.
...1982-ben érettségizett Budapesten a Táncsics gimnáziumban, a biológia szakos osztályban. Hogy lett gyógyszerész? Mert lehetett volna más is. Arról már szóltunk az imént, hogy a Semmelweis hallgatója lett, de hát azért nagyon széles a paletta, ha valaki a biológiát szereti és jó benne. Az orvosi pályától kezdve a kutató pályáig sok mindent választhatott volna. Miért éppen a gyógyszerészet tetszett meg? Olyan világ, ahol az ember többnyire egy zárt helyen van. Én azt gondolom, hogy egy zárt helyen van egy gyógyszerész, fehér köpenyben, és kutat, keres, vagy pedig kiszolgálja adott esetben az üzletben a vevőket. Szóval mi vonzott ebben a pályában?
Erre a pályára véletlenül kerültem, emiatt vissza kell most egy kicsit utaljak a beszélgetésünk első részére. Amint mondtam, ott a gimnáziumban én az első néhány évet azt elég rendesen elhanyagoltam. Harmadik évtől összeszedtem magamat. Ennek komoly eredménye is lett, tehát mondjuk a felvételi vizsgára, amikor jelentkeztem a fizikából Budapesten, budapesti kitüntetést kaptam, olyan jól sikerült a felvételim, az írásbelém, a matematikából pedig minisztériumi dicséretet. Nyilván ebben szerepet játszott az eltökélt felkészülés, és valószínűleg a véletlen is, mert olyan feladatok voltak, amik nekem jól sikerültek, de azért limitált volt, hogy hová tudok menni a hozott pontjaim alapján. Akkoriban volt egy lány, akiben reménytelenül szerelmes voltam, ezt így lehet mondani, és ő az orvosi egyetemre ment. És akkor még az a naív elképzelés volt bennem, hogy ha én is oda megyek arra az egyetemre, akkor ennek a 4 éves időszaknak nem lesz vége, és akkor talán ott találkozunk, és folytatódik valamilyen szinten a közös életünk, és így esett választásom a gyógyszerész karra. Egyébként mondjuk olyan szempontból jobban is illett hozzám, hogy nekem amellett, hogy egy élettudományi beállítottságom volt, vagy természettudományi beállítottságom volt, én nagyon szerettem a fizikát és a gépészetet, tehát a műszaki dolgokat.
Otthonról hozhatta?
Valószínűleg egyébként, mert édesapám rendszeresen foglalkozott velem ilyen szempontból, és nagyon sokszor kaptam olyan feladatot, amit magamnak kellett megoldanom, és így a mai nap is egy ház körüli szerelést, bármilyen karbantartási feladatot úgy látok el, hogy először megpróbálom, megnézem, hogy mi jön ki az én kis szerszámkészletemből, és utána hívom a szerelőt.
Akkoriban 1982-ben azért erős volt szerintem a magyar gyógyszeripar. Nagyon komoly volt a múlt is a háború előtti időszak, hiszen Európában is elismert volt még 45 előtt a magyar gyógyszergyártás, de azért 1982-ben is meghatározók voltunk itt a kontinensen. Érezték ezt önök ott hallgatóként?
Igen, azt gondolom, hogy azt az ember belépett az egyetemre, érezte, hogy itt ennek egy komoly múltja van és hagyománya. Ráadásul, hogyha végighallgatta az ember a professzorait, akkor talált történeteket és érdekes anekdótákat, amik egyértelműen mutatták, hogy azért ez a szakma, ez nem a semmiből jön, itt nagyon komoly alapok vannak Magyarországon.
Én azt mondtam az imént önnek, de nem akartam megbántani, hogy olyan unalmasnak tűnik kívülről gyógyszerésznek lenni, azt mondta, hogy nem, messze nem. És azért, ahogy megismertem eddig az ön személyiségét, hát biztosan bele is bolondult volna, hogyha unalmas ez a szakma. Mi az, amitől nem unalmas?
Sokszínű, és gyakorlatilag aki gyógyszerész diplomával rendelkezik, az szinte az élettudományok bármelyik irányába vagy területére el tud érkezni a szakmájába, hogyha az a terület érdekli jobban. Minden gyógyszerésznek annak idején szakmai gyakorlatot kellett gyógyszertárakban elvégeznie, illetve volt egy olyan szerencsés periódus, hogy a mi időnkben az államvizsga gyakorlatot, ami fél évig tartott, ott fel lehetett osztani ezt a fél évet 50%-ban gyógyszertári gyakorlat, egyetemi gyakorlat, illetve ipari gyakorlat között, és én nagyon erősen orientálódtam az ipar felé.
Gyártás.
A gyártás területére nagyon vonzott a high-tech mi volt a gyógyszeriparnak, maguk a berendezések, a technológiák. Úgy éreztem, hogy ott valami olyan forradalmi új szakmai dolog történik, amivel az ember csak akkor találkozik, hogyha erősen utána néz, vagy tényleg megpróbál megismerkedni ezekkel a részletekkel.
Akkor azt mondja, hogy amikor végzett, egyértelmű volt önnek, hogy nagyipar, gyógyszeripar, gyártás, új technológiák, külföldre behozni a tudást, egy olyan céget alapítani, ahol mindezt meg lehet csinálni itthon?
Visszautalnék arra, hogy amikor gyógyszertárban voltam gyakornok, akkor ott ugye az ember hölgyekkel dolgozik elsősorban együtt. Ezt mindenki tapasztalja, ha bemegy egy gyógyszertárba, hogy zömében hölgyekkel találkozik, és a gyógyszertári asszisztensek, asszisztens kollégák azok rendkívül erősen ösztökéltek, hogy egy ilyen fiatal embernek biztosan gyógyszertárban a helye. Egy jó vidéki gyógyszertár, ahol ő lehet a gyógyszerész.
Tenyerikön hordták volna az emberek.
Nagyjából a történet az így volt nekem elmesélve, hogy ez micsoda élet vár rám, hogyha ezt csinálom, de én egyértelműen az ipar felé orientálódtam, és nem azért, mert a gyógyszertári munka az ne volna érdekes, egyszerűen engem a technológia, meg a technikai színvonal, az újdonságok, az érdekességek rendkívül módon vonzottak.
A következő részben fogunk arról beszélni, hogy mi mindent alkotott a 90-es években és az ezredforduló után Magyarországon ebben a szakmában, de még áruljon el valamit. Mi lett azzal a lánnyal, aki miatt elment a Semmelweisre?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Olyan nagy az egyetem, hogy talán kétszer találkoztam vele teljesen véletlenül, úgyhogy gyakorlatilag semmi. Ő férjhez ment az egyik évfolyamtársához, és én pedig szerelmes lettem egy másik lányba, és őt vettem el feleségül.
Ebben a műsorban csak Pat Metheny fog nekünk gitározni, az amerikai Pat Metheny, ő az ön kedvence.
Erről az albumról szinte csak kedvencek vannak, ez egy rendkívül jól sikerült album, vagy legalábbis én annak tartom. Szép történetet mesél, az egyik szám, mintha bele lenne öltve a másikba, és azt a történetet, amit egy ember megél, azt próbálja meg elgitározni.
Végigjárta a ranglétrát, a gyakornoki állástól eljutott a cégalapításig, ma pedig egy nemzetközi szinten is elismert társaság vezetője. A neve jól cseng a szakmában. Az említett ranglétra egyik foka volt Kőbánya, a Richter tablettázó üzeme, majd külföld. Erre vágyott, azt mondta, a gyártás vonzotta. Szerette, megszerette?
Nagyon jó kollégákkal tudtam együtt dolgozni, és elég gyorsan a tablettázó részleg vezetője lettem. És egy olyan szerencseért, hogy engem jelöltek ki arra, hogy Nigériába, a Medimpexnek ottani vegyes vállalatába menjek kitermelési igazgatónak. Ez egy rendkívüli kihívás volt. Enélkül talán nem is álmodtam volna cégalapításról. Ott kinn egy 250 fős kis céget kellett vezetnem. Az első évben én voltam a termelési vezérigazgató, ott így hívták, és a második évtől pedig én voltam már az ügyvezető igazgató is, úgyhogy a termelésre kineveztem egy nigériai gyógyszerészt, aki vitte az üzemet mellettem. Nigéria és Magyarország között annyira nem volt kommunikáció. Talán emlékszik, hogy annak idején még az is nagy dolog volt, ha valakinek vonalas telefonja volt, nemhogy mobil telefon, és Nigériával ott az ottani műszaki körülmények miatt valószínűleg nem nagyon volt telefonos kapcsolat, vagy hát állandónak semmiképpen nem lehetett nevezni, így teljesen magamra voltam utalva, magamnak kellett döntéseket hoznom, egész kritikus helyzetekben is, és így ezt az alatt a pár év alatt megszoktam, és amikor hazajöttem 93-ban, már egyáltalán nem tűnt irreális ötletnek az, hogy egy vállalkozást megpróbáljak elindítani a kollégáimmal.
És milyen céget álmodott meg 32 éve, 33 éve, és elérte az álmait 2026-ra?
Bizonyos szempontból elértem, bizonyos szempontból túl is szárnyaltam. Én nem gondoltam azt, hogy egy igazi, magas szakmai színvonalat képviselő, de minden tekintetben, tehát most nem úgy értem, hogy valaki szellemileg magas színvonalon van, hanem a gyógyszergyártási kapacitásait, berendezéseit, tudományos felkészültségét, a
csapatnak teljesen a top klasszba, tehát a mai gyógyszergyári színvonalnak a krémjébe meri helyezni. Ezt nem gondoltam, hogy könnyű lesz elérni, vagy egyáltalán sikerülhet. Rendkívül drágák a gyógyszeripari berendezések. Tényleg olyan tőkehiányosak voltunk, és olyan pénzeket kellett, összegeket kellett erre fordítani, amit azt gondoltam, hogy csak nagyon-nagyon hosszú munkával és sok-sok sikerrel a háta mögött, esetleg nem is egy generáció alatt, hanem több generáció alatt lehet elérni. Ma el lehet mondani, hogy a mi kis gyógyszergyárunk, ez egy abszolút felkészült, technikailag, műszakilag egy magas színvonalat képviselő cég, és rendkívül szertágozó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, de még a magyar gyógyszerügyi hatóság inspektoraitól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy kimagasló színvonalú a cégünk, illetve az a munka, amit mi végzünk.
Aki nem lát ebbe bele, saját fejlesztéseiket gyártják, vagy licenszjogokat vettek át, és úgy gyártanak gyógyszereket, szóval milyen palettájuk van?
95-ben már saját kutatásfejlesztési labort állítottunk fel. Azért ezt elég vakmerő dolog még kutatásfejlesztési labornak nevezni a mai szememmel, vagy eszemmel, de volt ott egy komoly szakember asszisztenssel, és elkezdtük az első termékeinket fejleszteni, aminek az eredmények éppen az első készítményünket 1998-ban regisztrálni is tudtuk. A nootropikum, a köznép által mondjuk agyfényesítőnek nevezhető készítmény, ami a Cavintonnak a versenytársa a piacon. Vényköteles készítmény, ez volt az első, ezzel a termékkel egyébként a generikus termékek között piacvezetők vagyunk ma már, és nagyon-nagyon sok piacon regisztráltuk. Ezután jött két termék, ami úgy szintén mérföldkőnek nevezhető. Az egyik az egy úgynevezett szupergenerikum, egy generikus kombináció, az egy teljesen új készítmény, ami azelőtt nem létezett. Ezt biztosan ismeri mindenki, vagy hát sokan ismerik. A Nasoprax Orspré, ezt a kettes számú gyermekklinika szakembereivel együtt találtuk ki és fejlesztettük. De ezzel párhuzamosan kifejlesztettünk egy másik készítményt is, ami az első nemzetközi regisztráció képviseli. Ezt a terméket 5 német generikus cégnek tudtuk eladni Németországba, és mind az 5-en regisztrálták is, és ez egy rendkívüli nagy siker volt. Egy olyan határkő, amit azt gondoltunk, hogy nagyon nehéz lesz átlépni.
Volt már petmeteni koncerten?
Igen, voltam többször is, amikor először Magyarországon járt a Margit-szigeten, a szabadtéri színpadon. Fantasztikus életem egyik legjobb koncertjén vettem részt. Ez az album akkor a gerincét képezte ennek a koncertnek. Ez egy új lemez volt akkoriban. A harmadik száma Tell Her You Saw Me, Mondd el neki, hogy láttál engem című dal. Ez is egy élethelyzetről szól, amikor valaki hiányzik, vagy régen láttam, és ugyan nem próbálnám meg megkeresni, de ha valaki adna nekem egy visszaigazolást, hogy látta, és hogy említse meg, hogy én rám emlékeznie kellene. Thank you.
Négy gyermek édesapja, az egyik fiú gyógyszerész lett. Úgyhogy őt megfertőzte, vagy tetszett neki mindez, amit ön csinált. De én azt gondolom, hogy ha valaki Nigériában dolgozik, a világtól elzárva, ezt mondta, még a telefon sem működött, vagy nem is volt, aztán hazajött és csinálta semmiből egy céget, ami ma már elismert az egész világon, ott nagyon nehéz önt otthon látni, hogy részese legyen a gyermekei életének, hogy ott legyen, nem tudom én, segítsen neki mondjuk egy kémia dolgozat előtt otthon, vagy egy biológia témazáró előtt otthon. Szóval hogyan tudott otthon is helytállni, apa lenni, férj lenni, rendbehozni azt, ami elromlott a ház körül, mert mondta, hogy nagyon szívesen parkácsol. Hogy érte meg a családja azt, hogy önnek van egy sikeres karrierje?
Ehhez kellett nyilván egy partner, mert ezt egyedül nem lehet csinálni. A feleségem az azt így lehet mondani, hogy bevállalta azt, hogy a gyermekeket szinte főállásban menedzseli.
Fővárosban éltek?
Fővárosban éltünk, igen, akkor Kőbányán éltünk, és azt gondolom, hogy ha nem lett volna ő ennyire motivált, pedig hát ő neki még testvérei sem voltak, nekünk pedig együtt négy gyermek is lett. Azért ez egy komoly feladat volt.
Egy szolgálat.
Így van, volt is lelkiismeret furdalásom sokszor, mert azért amennyire szerettem volna, nyilván nem tudtam ebben részt venni. Ahhoz, hogy egy céget építsen az ember tényleg a semmiből, vagy inkább úgy mondanám, hogy a szükséges feltételek hiányával a környezetében, az csak úgy lehet, hogy a rendkívül eltökélt és szorgalmasan azt a 12-16 órát is akár, amikor szükséges, hajlandó megcsinálni az aznapi 24-ből.
Sok tárgyalás, utazás.
Így van, tervezgetés, és csomó mindent ki kell találni, amikor az embernek nincsenek meg az eszközei, akkor kerülő utakat kell találni, új megoldásokat kell találni, partnereket kell valahogy maga mellé állítani, akik ebben segíteni tudnak.
A másik három gyermek nem akart gyógyszerész lenni, vagy ön mondta azt, hogy ti már ne legyetek, ne válasszátok ezt a szakmát?
Nem, az első fiam az egyértelműen a természettudományok felé orientálódott. Tanuló volt már az általános iskolába is. Felvették könnyedén az Apácai Csere János gimnáziumba. Jó eredménnyel végezte a középiskolát. Hát az osztályfőnökük azokat a tanulókat, akik csak 4,7 vagy 4,6-os átlagot produkáltak, azokat el akarta távolítani az osztályból, vagy hát valamilyen módon meg akarta őket regulálni. Tehát a fiamnak adott volt, hogy ő gyógyszerész legyen, ráadásul én is támogattam őt ebben, mert azt gondoltam, hogy ha tényleg a vállalkozásunk olyan irányt vesz, akkor szükségem is lesz a segítségére. A többi gyermekem, a másik két fiam, illetve a kislányom, ők egyszerűen nem voltak természettudományi beállítottságúak. Próbálkoztam velük is, de úgy ítéltem meg, hogy teljesen értelmetlen valakit olyasmibe belekergetni, ami neki nem komfortos és nem neki való.
Debrecenben beszélgetünk az egyetemen, a farmakológiai intézetben. Ön, ahogy korábban elhangzott, címzetes egyetemi tanár itt Debrecenben. Milyen tervei vannak? Mit szeretne még elérni?
Ami a jövőt illeti, hát egy dolgot nagyon szeretnék elérni. Nekünk volt egy 10 évvel ezelőtt egy krízis, egy pénzügyi, vagy inkább azt mondom, egy cég életciklus szempontjából egy kritikus időszakunk, amikor ezeket az első könnyű partnereket elveszítettük, de már kellően nagy volt a cég ahhoz, hogy folyamatos bevételre legyen szüksége. Akkor jöttem rá, hogy nem vagyunk eléggé diverzifikáltak, nem vagyunk jelen elég sok piacon. Egyes piacoknak vagy egyes partnereknek a sikerétől függ a jövőnk. Ezt szerettem volna valahogyan rendbehozni, és egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, talán lehet, hogy 7 évvel ezelőtt is történt ez. A gyógyszeriparban nem történnek gyorsan a dolgok. Az volt az a pont, amikor úgy döntöttünk, hogy rendkívüli módon az exportpiacok felé fordulunk, és nagyon erős munkát, illetve sok energiát fogunk ebbe fektetni.
Ön egy nagyon nyugodt, idegrendszerű embernek tűnik nekem, nagyon megfontolt, és figyel arra, hogy mit mond és mit csinál. Az élet végtére is mégiscsak jó dolog, az is kiderült az ön életéből, úgyhogy az a zene, amiről beszélünk itt a végén is erről szól. Lehet örülni az életnek, vagy lehet élvezni az életet.
Igen, ez a dal, ez egyértelműen, hogyha valaki majd meghallgatja, szembesülni fog ezzel, ez valóban, ha nem tudná a címét, akkor is tudná, hogy az élet mégiscsak szép, és boldogan tovább kell menni minden egyes probléma után. Azt azért nem mondanám, hogy én egy egyszerű személyiség vagyok, akinek nincsenek, hogy is mondjam, kritikusok,
kritikus pillanatai, de igyekszem nyilván uralkodni ezeken.
Vendégem Ácsi Zoltán volt, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, akinek a hazai gyógyszergyártás és ellátás kiegyensúlyozott működése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét a Magyar Érdemrend lovak keresztjével ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi magyar világjárók. Negyedik rész. Jelki András, a világjáró bajai Szabó legény, 1756-tól 1778-ig, első fejezet.
Mi igaz Jelki András történetéből, mi nem, illetőleg mi költődött hozzá, azt nehéz volna megállapítani. Az kétségtelen, hogy valóban élt, csak azt nem lehet bizonyosra tudni, mit költött kalandos életéhez a 18. század végi írói képzelet. A históriát, illetőleg annak kivonatolt részeit Hevesi Lajos 1872-ben megjelent, finnre és németre is lefordított átdolgozása alapján közöljük. Az előszóban ezt olvassuk.
Oly ember életét tárgyalja a könyv, kinek rendkívüli sorsa és a meséssel határos élményei az idegen nemzetiségű olvasót is érdekelni fognák, de aki magyar szíveinkhez még közelebb áll, mert ritka példagyanánt szolgálhat arra, magyarságunk hamisítatlan derégsége és épp életre valósága mély fényesen tud diadalmaskodni a legsúlyosabb körülményeken még akkor is, ha a földgömb fele választja el azon anyaföldtől, melynek kebeléből az egyéniséget alkotó tulajdonokat szívta. Így viszontagságos, de fényes pályafutás megérdemli, hogy leráncsuk róla a feledés sűrű pókhálóit, és méltórak helyreállítsuk egy férfiú képét, ki a magyar névnek ötötfél világrészben becsületet és fényt szerzett.
A história szerint Jelki András, a világot látni vágyó bajai Szabó legény, vándorútra indul, eljut Bécsbe, ottani jeles szabómester bátyjához, és ennek ajánló levelével Dupont mesterhez, a párizsi híres szabóhoz igyekszik. Útközben egy német városkában elkapják a porosz verbunkosok, amivel megkezdődik kalandos élete. Az alábbiakban csak a tengeren túli kalandok részleteit közöljük. Jelki András, írja Hevesi Lajos, mint egy algíri mór kalózhajó fogja ért Afrikában partot a zsákmányul esett portugál hajóval, a Sirállyal és annak emberséges kapitányával, Flórióval, meg a többi portugál matrózzal együtt.
A kalózok feloldozták bilincseiket, s András megnyomorodott jobbját, melynek ujjai a zsibbadság által már egész mozgási képességüket elvesztették, végre ismét szabadon érezte. Midőn partra szálltak, egészen új világ terült el körülötte. A tengerpart égett a nap vakító sugarai alatt. A sötétkék égen a legcsekélyebb felhő nem fehér lett, s e hamisítatlan tiszta kékségből a tengernek is kijutott még bőven. A jövevények előtt kis Mohamedán város terjedt el, ronda utcákkal, helyesebben sikátorokkal, melyeknek tömkelegéből a háttérben néhány mór kupola és karcsú minaret izzó fehérje kacsingatott le a kikötőig. Körös körül tarka-barka népség izget mozgott, járt s kiabált érthetetlen dolgokat hallatlan nyelveken. A kikötőben egyetlen egy európai hajó nem látszott. Csupa apró mórhajócska, minőkkel épp csak a tengerpart hosszában lehetett kereskedést űzni. Ez tehát Afrika, mondá András, de micsoda város lehet ez? Ha utazásunk tartalmát s a kalózok szokásait egybevetem, azt kell következtetnem, hogy Bona kikötőjében vagyunk, válaszolta a kapitány, kinek gyanítása utóbb helyesnek bizonyult. Néhány kalóz most közbefogta a foglyokat, s kezdte befelé vezetni a városba. Florió kapitány még egyszer visszanézett a kikötő víztükrére, melyen a többi apró cseprő hajó közül kifeketé lett a kalózhajó, s az ennek hátuljához kötött szegény elfogott Sirály. Búsan vetett a kapitány egy végső búcsú pillantást kedves kis hajójára, melyen annyiszor hasítál földközi tenger langyos kék habjait. Azután mélyen felsóhajtott, s folytatta útját, hogy őrizete szidalmainak s taszigálásának véget vessen. Nem sokára elérkeztek a bazárba, mely a város közepén jelentékeny térséget foglalt el, s nyílt oszlopcsarnokokkal környezett tágas udvarból állott. Az afrikai partvidék mindenféle teremtményei voltak itt fölhalmozva. Beled Ul-Jerid datojái, az algíri síkság gyapja, Marokkó sejmei, az Atlasz-hegység oroszlán bőrei, a Szahara sivatag marabú tollai, Tunisz narancsai és gránátalmái, sőt, Darfur aranypora és Núbia fekete rabszolgái is, kiknek hazája messze túl van a nagy sivatagon, Afrika legbelsejében. A foglyok elérkezvén a bazár azon osztályába, mely rabszolgavásárgyanánt szolgált, a kalózok hatalmából azon kereskedő kezeibe mentek át, ki amatengeri rablókkal emberi zsákmányuk iránt, úgy látszik, folytonos üzleti összeköttetésben állt. E kereskedőnek a bazár oszlopcsarnokában boltja, azaz valóságos raktára volt, melyben este eleven árucikkeit elzárta. De ha új holmit kapott, ezt, mint egyéb kereskedők is szokták, kitette az ajtó elé, mint egy kirakatba, hogy a vevők szemügyre vehessék, mi újság érkezett. A Sirály embereit is kiültette rögtön egy gyékényre. És kevés idő telt bele, már egész csoport néző őgyelget körülöttük, vizsgálódva, tanakodva, értéküket és tulajdonságaikat feszegetve. A csoportból végre egy kávébarna képű, fehér turbános, vörös, bugyogós, kék kaftános török lépett ki, nyilván valamely gazdag benszülött udvarmestere. Florió kapitány kapta meg leginkább figyelmét, mert csak ugyanez volt a legszálasabb termetű a foglyok között. A török szót sem szólt, hanem két ujjával kinyitotta a kapitány száját, s megvizsgálta fogait, mint a csikóét szokás. Világosan látszott a kapitány arcán, hogy igen szívesen leharapta volna a szemtelen vizsgálónak egy pár ujját, de jobbnak látta mégis a körülményekhez alkalmazkodni, s minden ellenszegülésről lemondani. Azután a szivárvány színű török megtapogatta a kapitány karjait és lábikráit, s az izmok keménységével is meglévén elégedve, valami rövid kérdést intézett a kereskedőhöz. Ez is szólt valamit, nyilván a kapitány árát mondta meg. Florio kapitány, meg volt vásárolva. A török kifizette az árát, s aztán intett neki, hogy kövesse. A város legelőkelőbb polgárainak egyike, tisztes öreg muzulmán sétált keresztül a bazáron. A nép mindenütt kitért útjából, s tisztelet teljesen bókolt előtte, mert aki nem ismerte személyesen, láthatta, hogy zöld kaftánt visel, a zöld szín pedig a muzulmán vallás alapítójáé, Muhamedé, a prófétájé, s ez csak a legelőkelőbbek viselhetik. Az aggastyánnak András Deli alakja és nyílt arca mindjárt szemébe ötlött. Megkérdezte az árát, és minden alkudozás nélkül kifizette a hasoncsúszási udvarias kereskedőnek. Andráshoz mit sem szólt. Kétség kívül tudta, hogy úgysem érti nyelvét, csak intett neki komoly szelítséggel. S András fölkelt a gyékényről, s nyomban követte az öreg urat, ki méltóságosan lépdelt előtte a város göröngyös utcáin keresztül. András urának neve Ali Hussein volt. Nyári laka künn állott a város keleti kapuja előtt, a tengerpartján. Egyszerű fehérre meszelt ház volt ez, melynek külsején alig látszott egy pár négyszögletes ablak, föstetlen falécekkel elrácsolva minden üvegtábla helyett. Az udvar azonban elég tágas volt. Oszlopos folyosó húzódott körös körül. Folyondár és repkény szőtte mindenfelé árnyas függönyeit. A szögletekben izmos borostyánfák csoportjai tömörítették sűrű tömbökké örökzöld lombjaikat. Az udvar közepén pedig dúsan virágzó rózsaágyak közt márványmedencéből kristálytiszta vízsugár szökött fel, halk locsogást vegyítve az üdítő tengeri szellő által meg-megrengetett növényzet susogása közé. András, gazdája lépteit követvén, először ezen udvarba lépett, melynek csöndes bájai egészen elbűvölték szellemét. Számos fekete szolga üdvözlé mélyen hajlongva a házurát, ki Andrásra mutatva intett egy kis szerecsen fiúnak. Ez úgy látszik, az intés értelmét rögtön felfogá, mert Andrást egy ajtón keresztül egy másik, egészen egyszerű és parányi udvarkába vezeti. Ezen udvar közepén kád állt, mely valami sötét folyadékot tartalmazott. A fiú, a kis zanga, oda vezeti Andrást a kádhoz, és jelek által igyekezik vele megértetni, hogy vetkőzzék le, és fürödjék meg a sötét folyadékban. András fölfogta ugyan a fiú jeleinek értelmét, de nem tudván-e különös fürdő célját magának megmagyarázni, tétovázott. A kis szerecsen elnevette magát, s mindenképpen iparkodott őt kapacitálni. Rámutatott András arcára és kezeire, saját fekete karját mellé tartá, mintha a színek különbségét akarná hangsúlyozni. Azután színlelt fitymálással kezdé lealázni András bőrszínét, a magáét pedig magasztalni. Mindebből András persze csak a jeleket érté meg, s azt vette ki, hogy neki bele kell lépnie a sötét tartalmú kádba, s ott megfürödnie, hogy égtelen európai színét elveszítse, s a többi szolga személyzethez hasonlóvá váljék. Miután gazdája ezt így parancsolta, nem vonakodhatott tovább, hanem beletalálva magát a körülményekbe, levetette ruháit, s a kádba lépett. A barna folyadék, mely különféle hathatós festanyagok oldatából állt, megtette kötelességét. Midőn András képét is megmosta, s aztán ismét kilépett a kádból. Bőre már egészen barna volt, s a festék, mely a nap melegén rászáradt, nem sokára oly sötét árnyalatba ment át, hogy csak kevéssel volt világosabb a szerecsen fiúnál, kinek utasításai szerint cselekedett. A szerecsen fiú újjongva ugrált körülötte, s egy gyökeres színváltozás fölött való örömének félre ismerhetetlen kifejezést adott. Aztán kifutott a kis udvarból, és csak hamar keleties bőruhákkal tért vissza, melyeket Andrásnak föl kellett öltenie. s aztán a fiú, így felöltözve, ismét visszavezette őt a nagy udvarba, hol a fekete szolgák mesterségesen gyártott szerecsentársukat vidám vigyorgással fogadták. András meg nem állhatta, hogy a szökőkút medencéjében meg ne nézze magát, és ójaj, csak hogy vissza nem tántorodott ilyettében. Szakasztott olyan volt, mint valami kémény seprő. A szerecsen fiú most kivezeti őt gazdája színe elé a verandára, mely a tengerre nyílt, s még sokkal szebb hely volt a nagy udvarnál is. Ott ült Ali Hussein dagadó sejembánkosokon. Elégülten bólintott, midőn új alattvalóját megfeketített állapotban látta maga elé járulni. Intett neki, hogy üljön le lábaihoz a verenda padlóit borító finom gyékényre. Természetesen, török módon, keresztbe tett lábakkal. Alig ült ott, már a hatalmas hófehér kandúr, mely eddig Ali Hussein ölében szundikált, megmozgatta füleit, nagyot ásított, leugrott gazdája öléből, jól megnyújtotta a derekát, s aztán magasan fölemelt farka végét szeliden megcsóválva jobbra-balra, s barátságos dorombolás közt elkezdett András térdeihez dörgölődni. A fehér kandúr e maga viselete határozott egyelőre András sorsa felett, mert Gambia Ali Hussein kedvenc állata volt, valamint Mohamed próféta is a macskát szerette minden egyéb állat fölött. S Andrásnak mindjárt beköszöntésekor sikerülvéne befolyásos négylábú uraság magas kegyeit megnyerni. E perctől kezdve Ali Hussein legszorosabb környezetében foglalt el hivatalos állást, mint Gambia kandúr udvarmestere.
A nagyon rabszolgáinak álnok irigyfelügyelője azonban ravasz fondorlattal kitúrta Andrást a kandúr melletti szolgálatból. A megrágalmazott András a nagyúr rizsföldjére került ki, de innen egy csónakkal megszökött a kis zangával együtt. Félig éhen haltak, amikor a nyílt tengeren megint egy portugál hajó szedte fel őket.
Bolyongásuk negyedik napján kerültek e hajó útjába, melynek ember szerető népe a két tetsz halott feketét, mert hisz a befestett Andrást is annak kell letartaniok, megmentette, rummal visszahozta az életbe, s most a leggondosabb ápolással iparkodott talpra állítani. Két nap múlva mindketten ismét birtokában voltak fiatal erőiknek. A kapitány neve Kuénya volt. Miután elbeszélték neki viszontagságaikat, és András a hajós nép nagy ámulatára szerecsemből ismét fehérré változott, a hajó szolgálatába szegődtek, egyebet úgysem tehetvén. A hajó célja Makaó kínai város volt. Ezen az úton András az Atlanti és Ind világtengereket szelte át. Megkerülte Afrika déli csúcsát, a jó reménység fokát, keresztül utazta a Maláj-sziget tengert, mely Ázsia délkeleti partjait mossa, és végre minden különös kaland nélkül eljutott Makaóba. 1757-et írtak, midőn egy gyönyörű szép májusi nap reggelén Kuénya kapitány megviselt hajója Makaó tágas kikötőjébe érkezett. András alig várta, hogy ismét földet érezhessen részeg lábai alatt, mert a sok hónapos tengeri út még a született matróz lábában is oly érzést szül, mintha tulajdonosa folyvást boros állapotban volna. Zanga természetesen vele ment, s egy portugáli matróz, ki már azelőtt is járt a tájon, felajánlotta magát nekik vezetőnek. Amint a partra léptek, rögtön körülvette őket a kikötő népe. Sárga arcú, kiálló pofacsontú, borotvált fejű, félmeztelen tömeg volt ez. A portugál áru raktárak előtt kötöttek ki, de csak hamar elhagyták a partot, s keresztül törtetve a hullámzó utcai tömegen, belemélyedtek a népes városrészbe. András nem tudta, hová nézzen, mit bámuljon előbb. Minden, amit látott, vadonatúj volt előtte, mert akkoriban ilyen kínai dolgoknak még hírét is alig hallották Európában. Hosszú, széles utcákon haladtak át, tarka-barka színekkel bemázolt emeletes faházikók között, melyeknek tetői mind fölfelé görbülő lécekből álltak. Az ereszekről folyton csilingelő apró csengettyűk és fényes mázzal bevont hosszú fatáblák lógtak, melyeken aranybetűk ragyogtak. Ezek voltak a címtáblák. A kereskedők mind különálltak a boltok előtt, és torkuk szakadtából kiáltozták szanaszét árucikkeik, lajstromát, árát és jó tulajdonságait. Minden utcában egy pár teáskertet is látott András, melyek Kínában a mi kávéházaink helyét pótolják. E kertekben cicomázott urak és hölgyek üldögéltek, és sétáltak terebélyes papírnapernyők alatt, tarka alakokkal kivarrott sejem legyezőiket fáradhatatlanul forgatva, s órahosszat szürcsölgetve a kínai nemzeti italt, a dicső teát. A járdákon szinte nyüzsgött az ezer lábú sokaság. Így sürgés forgást Európában nem látni sehol. Kínában mindenki siet, még az is, kinek semmi dolga nincs. Az izmos kuli, a teherhordó, kinek vállaira jó két mázsát fölmértek, sebbel-lobbal fut végig az utcán. A kocsis órahosszat szalad a lova mellett. Az előkelő kínai gyaloghintójában úgy vágtat, mintha négyes fogaton járna. A paripán nyargalászó mandarint, az állami tisztviselőt pedig lelkendező kengyel futók előzik meg, kik a népet minden szóbeli intés helyett korbáccsal verik szét a közelgő hatalmasság elől. Hogyhogy nem, egyszerre csak azon vette észre magát András barátunk, hogy egy pár izmos kézgalléról ragadja, míg egy fél tucat csontos kínai ököl hatalmasan kezdi döngetni oldalbordáit.
Andrást fegyveres szolgák elfogták, és egy hallatlan fényűzéssel berendezett palotába vezették. Ez egy kínai császári hivatalnok, vagyis mandarin, Fukong palotája volt. András egy teremben találta magát.
A terem, melybe lépett, tág volt és világos. Egyik végén emelvény látszott, s ennek magaslatán egy férfi járkált föl s le hosszú léptekkel. Arcszíne hasonlított a sárgaságban szenvedőkéhez. Ferdén álló kis szemei gonoszul villogtak mély gödreikben. Hosszú fekete bajsza két oldalt arasznyira lógott le. S a hátul lenyúló fényesre kifeketített hajfonadék szinte bokáját verte. Öltözete egészen karmazsin sejem volt. Hosszú bőzekéje mellrészén sugárzó nap, hátrészén pedig tűzokádó sárkány volt hímezve drága aranyszálakkal. A magas katonai és polgári rang ismertető jelei. Derekáról aranyláncon gazdag mívű, bogláros markulatú és hüvelyű szabja fityegett. Fejét szakajtó alakú hímzett kalap födé, melynek csúcsos teteje nagy kristálygomban végződött. Ez csak az első osztályú mandarinok fövegét illeti meg, míg a csekélyebb fokúak, mint más-más színű gombok által vannak megkülönböztetve. Ezen kívül a kristálygombtól hátrafelé még egy szál három láb hosszú, pompás színeket játszó pávatól nyúlt el, amely, mint a császárik egy különös és ritkán adományozott jelvénye, a kínai mandarin legfőbb büszkeségét képezi. A hatalmas férfi megállt emelvényén, és András felé fordult. Intésére mély hajlongások közt alázatosan kullogott elé a jelenlévő tolmács, s amidőn a kínai főúr megszólalt, annak szavait ígyen tolmácsolta. Fukong a központ birodalma fönséges császárának, a nap és hold testvérének, az égfiának valóságos belső titkos tanácsosa és kiválólag kegyelt szolgája, első osztályú mandarin s a kristálygomb tulajdonosa, a legmagasabb császári jó akarat leghosszabb pávatollának birtokosa, az aranynap polgári s az aranysárkány vitézi rendjének okleveles nagy tisztje, kit a világura magasztaljon föl és tartson meg számtalan évekig, hitvány szájam által kérdeztett téged, porban való csúszkálásra teremtett férget, hogy vajon mi jogon és mi tekintetből merészkedtél egy órával és 13 perccel ezelőtt
midőn ő nagy hatalmassága. A hajósok utcáján keresztül lovagolni elég nagy lelkű volt, a homlokát illedelmesen porban feresztő derék népek közepette. Egymagad fennem megállani, s görnyedetlen háttal kimagaslani a hajlongó sokaság tengeréből. Most tehát tudta András, mi itt a baj. Fogalma sem volt arról, hogy neki, mint idegennek, szintén porba kell hajolnia a kristálygombos kínai mandarin előtt, hanem megállott egyenesen, magyarosan, így akarta őt megnézni. Ez volt tehát bűne. Nem is késett töredelmes szívvel bevallani, hogy mindenek fölött sajnálja e szörnyű bűnt, de mentségül felhozza, hogy idegen létére a kínai szokásokat még nem ismerheti. S szentül megfogadván, hogy máskor semmi esetre sem fogja a szokásos tisztelettételt elmulasztani. Alázatosan könyörgött, bocsátana meg neki, ő nagy hatalmassága, csak ezen egyetlen egyszer elkövetett botrányt.
A hatalmas főúr Andrást büntetésül ott fogta rabszolgául, de ő innen is megszökött egy rozog a kínai vitorlásbárkán, amely az akkoriban holland teleppel is bíró Kanton kínai városban tette partra. Itt holland gyarmatkatonának állott be, mire rövidesen Batavia, mai nevén Jakarta holland gyarmatvárosba helyezték át.
Elhangzott Régi magyar világjárók. A negyedik részt hallották.